Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 373. énekünk első, 4. és 5. versével. Jöv el, teremtő Szentlélek! Sok szeretettel köszöntjük a mai pünkösdi ünnepi istentiszteleti alkalmon megjelent gyülekezetet, vagy esetleg messzebbről érkezett vendégeinket, Isten hozott mindnyájunkat. Hallgassuk meg Isten igét a pünkösdi történetből, apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, válogatott versekből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. És prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, és ők is profétálnak. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, hogy hirdettetik az evangélium. Köszönjük, hogy az az örömhír, amit annak idején, ami megtörtént, amit lejegyeztek az apostolok, mindaz hozzánk is eljutott. Köszönjük, hogy olvashatjuk több formátumban, több nyelven. Köszönjük a fordítóknak a munkáját, akik tényleg nem nélkülözve a te lelkednek az ajándékát. A mi magyar nyelvünkre is lefordították az evangéliumot. Köszönjük, hogy hallhatjuk élőben, egyenesben és legfőképpen szent lelked által megelevenítve. Arra kérünk most, édesatyánk, hogy szólj hozzánk, hogy világosíts meg mindazt, ami esetleg eddig nem volt világos. Kérünk, hogy szólj a szívünkhöz, és kérünk, hogy nekünk is adj olyan ébredést, mint annak idején ama pünkösdi egyházban, ahol tényleg sokféle nép jött össze Jeruzsálemben. Most is sokféle nép jön össze a te tiszteletedre különböző helyszíneken. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel legyél közöttünk, szólíts meg, válts meg, változtass meg minket. Erre van szükségünk, ezért jöttünk, még hogyha nem is mindig tudjuk. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel áldj meg, tisztíts meg, szentelj meg minket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 369. dicséretünk első versét énekeljük. Ez is egy Szentlélek hívó ének. Jöv el, Szentlélek Úristen! Ezt az éneket fennálló énekeljük. Segítségünk, te tőled jöjjön, Úr Jézus Krisztus, édesatyánk és Szentlélek Isten. Kérünk, hogy szenteld meg az Isten tiszteletünket, a rád figyelésünket. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból ismétlek újra. A második rész 37.-38. versét olvasom. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mindig nagy izgalommal nézek körül, hogy ki az, akit ismerek, ki az, akit nem. Hát ahogy haladok a korral, egyre többet nem ismerek, mert a jótékony felejtés meglepi az agyamat. Meg tényleg növekszik a gyülekezet, nagyon sokan jönnek, újak is, és hadd mondjam ezt az élményemet, hogy sok ember, akik újonnan jön, szorongva lépi át ezt a küszöböt, nem tudva, nem sejtve, hogy na most itt mi vár rá. Vannak ilyen elképzelések, hogy itt ide a, hát vagy azok a vallásos emberek jönnek, akik tényleg szentek, vagy jók. Mondjuk ezt a legtöbb ember nem gondolja, tehát azért mindenkiben van, már elmúlt ez a naivitás, hogy azért a vallásos emberek jó emberek. Úgyhogy van, aki meg így lép be, hogy hát ide biztos a képmutatók járnak, akiknek hát van valami fajta bűntudatok, és azt le akarják dolgozni. Na, szóval sokféleképpen jönnek be, de van, aki egészen szorongva lép be, hogy mi az egyház, mit vár el tőlem, és egyáltalán mit kell nekem csinálni. Valaki úgy azzal a szkepticizmussal lép be, hogy hogyan lehet egyáltalán hinni ilyen elavult dolgokban, mint a Biblia. Több ezer éves könyv. Hogyan lehet ilyen láthatatlan Istenben hinni? Pedig egész normális embernek néznek ki, meg vannak itt ezek szerint nem csak fizikai munkások, hanem vannak még mérnökök is, meg tanárok, meg jogászok. Hát hogy hihetnek ilyen dologban, hogyha ők normális emberek? Agymosodtak? Mi győzte meg őket? Milyen tekintély, vagy erő, vagy élmény hatott rájuk, ami előtt meghajoltak? Hát a régi válasz az, hogy egyszerűen az Isten szava. Az Isten szava az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló evangélium, és van még egy ügynök, egy ágens, az Isten szent lelke, és tulajdonképpen ők ketten az örök isteni szó és az Isten lelke tud meggyőzni embereket ma is. Teljesen ugyanaz az ember és ugyanaz a módszer is, akármennyire is régi ez a Biblia. Az örök isteni szó pedig erről szól, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, kereszthalált halt gyalázatban és feltámadt dicsőségben. És erre rá 50 napra jelenik meg a Szentlélek, és olyan erővel jelenik meg, hogy aki eddig nagyon nehezen hitte ezeket a dolgokat, az hirtelen teljesen belsővé teszi ezt a dolgot, és magáévá teszi, és ennek megfelelően kezd élni. Hát na, ez akkor volt, 2000 évvel ezelőtt, most az a kérdés, hogy ma ez hogyan történhet meg? Nagyon sokan kérdezik, hogy mi közöm van nekem ehhez? És hát ez az egyetlen egy közön van, hogy nem csak az akkoriak, hanem az én és a te ítéletedet is ez a Jézus Krisztus vette át. És amit itt Péter apostol prédikál, hogy ti feszítettétek keresztre, ez tudom, hogy most még nehezebb átélni, hiszen azt mondhatnánk, hogy de hát én ott se voltam. Ma ezt így mondják egyébként, hogy ki kérte, hogy Jézus értem meghaljon. Hát értem, nem kell meghalni. Illetve, hát én ott sem voltam, én miattam biztos nem halt meg Jézus. És a Szentlélek azt mondja, ez tényleg minden korban azt mondja, hogy de igen, ott voltál. Nem csak ott voltál, hanem már Ádámban is ott voltál, amikor az a bűneset megtörtént. Ott voltál, ha te nem voltál ott személy szerint, a bűneid biztos, hogy ott voltak. A Szentlélek azt mondja, ez nem távoli történet. Ez rólad szól. Ez a te történeted. És 2000 évvel ezelőtt is, és ma is az egyház, az tulajdonképpen a szíven talált emberek közössége, mert van, aki mellett, vagy fölött, vagy alatt elmegy az evangélium, és nem is hallja meg, vagy nem is érti, nem is fogja föl, hogy azt mondja Jézus egy példázatában, hogy olyan kemény a szíve, hogy pattog a mag, de nem hatol be a földbe, és jön egy madár, és elviszi. És aztán sokféleképpen tud ez kinyílni bennünk ez a mag. Minden esetre, ha mi befogadjuk, akkor mi a mi szívünket eltalálja, és ez hatni fog. Szíven találta őket. Maradjunk még itt ennél a szónál egy kicsit, vagy ennél a szó összetételnél. Az eredeti szó egy kicsit tényleg ezt a találatot, ezt a szíven lőttséget mondja. Most nem tudom, hogy ki az, aki erre tud valamit mondani, most mit szoktunk ehelyett mondani. Talán az, hogy elevenünkre tapintott. Ami a legérzékenyebb, ami a legjobban fáj, de azért a szíven lőttet nem hanyagolnám el. Akit szíven lőnek most, akár a nyílveszővel ugye régen, vagy ha golyóval, az halálos. Tehát a szívünk az életünk közepe, az egy halálos seb. Halálos találat. Betalál az evangélium. Na, mondok egy másik képet is, hát ha ez szimpatikusabb nekünk. Nem tudom, hogy ki az, aki még nyilazni szokott a szívünkre. Hát az ámor. Az ámor nyila, ugye valaki szerelembe esik, akkor azt mondjuk, hogy na hát ezt is szíven találták. És ez is egy találó kép, mert az ámor nyila, hogyha behatol, betalál, akkor ott burkot repeszt, ami eddig kemény volt, ami eddig érzéketlen volt, hirtelen érzékeny lesz, és megnyílik a másik felé. Ez is egy jó kép. kapcsolatra hangol. Szeretni kezdem a másikat. Nem tudjuk, hogyan történik. Ez egy titok, egy misztérium és csoda, hogy mikor halljuk meg, mikor ér el minket, amit már rég hallottunk, százszor is hallottunk, mikor talál szívem minket. Ez egy csoda. És az evangélium szól egyébként, és Isten ezer csatornán keresztül nyomja, és bombáz minket, és tényleg nyilaz minket, vagy nem is tudom, kartáccsal lő, nagyon sokféleképpen. Jó, lehet, hogy ez a legnyomorúságosabb eszköz itt a szószék, meg az, hogy itt a templom falai között biztonságban elmondjuk. Hát már aki ide jön, az már mindenki tudja, nem? Miért nem megyünk ki? Miért nem hirdetjük mi is az utcán? Hát ez a gyülekezet dolga egyébként, hogy ahova megyünk, ott mi élő ige hirdetések legyünk. Így van, tehát mi is ennek a bombázásnak a kötelékébe tartoznánk, hivatásunk szerint, akik keresztények lettünk, akik átérték már ezt a csodát, az evangéliumról kell, hogy szóljon az életünk, és amerre járunk, kell, hogy szórjuk ezt. És hát persze visszapattan nagyon sok esetben, amikor elmondjuk a barátainknak, elmondjuk a munkatársainknak, ha elmerjük mondani, meg elég bátrak vagyunk, és bírjuk azt a gúnyt, amit sokszor fogadják, hogy te is hiszel ebbe a nyavajába, ebbe a régiségbe. És mi is szinte félünk ezt elmondani, pedig Isten minket akar felhasználni. És lehet, hogy először ezt kapjuk a nyakunkba, de aztán, amikor látja az a munkatárs, vagy az a barát, hogy velünk lehet beszélni, hogy mi meghallgatunk, hogy mi tudunk szeretni, hogy mi becsületesek vagyunk. Mi a munkánkat is 100%-ig csináljuk, akkor kezd puhulni ez a szív, és akkor már be tud találni. Mondjad el még egyszer, mint a múltkor mondtál. Miért vagy te ilyen? No, az evangélium szól, a Szentlélek közelít, és nem csak rajtunk keresztül, hanem mindenkit valahol próbálgat, nyomogat, töröget, élethelyzetekkel puhítja a szívünket, és egyszer csak betalál. És ez a betalálás, ez tulajdonképpen az, hogy megnyílik a szívem, hát vagy a szemem, vagy a nem is tudom, hogy mondja, melyik szervem. Megnyílik az a szervem, amivel be tudom fogadni azt, amit eddig nem. Eddig azt hittem, hogy én tök jól élek, én nekem semmi bajom nincsen, én a maximumot hozom ki az életemből. Aránylag jól megcsináltam a vizsgáimat, a diplomáimat, már kitüntetéseket is kaptam. A Wikipédia is csupa jókat mond rólam. Na, szóval vannak ilyen saját szemszögű gondolataink, és az új látás, amit kapunk a Szentlélek által, azt mondja, hogy én teremtettelek téged. Nézd meg magadat az én szemszögemből. Mennyire vagy sikeres. Én teremtettelek téged. Tudod, hogy mire teremtettelek? Arra, hogy megismerj, hogy velem élj, hogy gyönyörködj bennem, hogy én is gyönyörködhessek benned, hogy dicsérj engem, és add tovább ezt a gazdagságot mindenkinek, akit csak rád bízok. Ismerj meg, élj velem, dicsérj engem, gyönyörködj bennem, és add tovább mindezt a gyermekeidnek, a barátaidnak, a szüleidnek, bárkinek, aki mostanában a gyerekek hozzák a szülőket, bárkinek, akit rád bíztam. És akkor jön a felismerés, hogy hát én ezekre eddig nem gondoltam. Tényleg a maximumot akartam kihozni magamból, de teljesen csak a saját magam elképzelése szerint. Saját magam körül forogtam, magamon és a saját boldogságomon mértem le mindent, a sikereimet is. És ekkor jön a kérdés, hogy ha én okoztam azt a halált, amit Jézus a kereszten halt, akkor én mindent elrontottam eddig. Most mit csináljak? Mit tegyünk atyámfiai férfiak, kérdezi 2000 évvel ezelőtt is, és most is ez a kérdés, hogy te jó ég, én mindent elrontottam idáig. Azt hittem, hogy én aránylag sikeres életet élek, vagy legalábbis kihozom a magamból a megfelelő maximumot, optimumot, és most kiderül, hogy egyáltalán nem. Ülnek közöttünk ugye egészen fiatalok is, vannak, akik még akár csak 10 év körüliek, vannak, akik 20-30 évesek. Volt főnököm, Szarka Miklós mondta rám, hogy íme itt egy ifjú titán, aki azért ilyen magabiztos, mert még keveset bukott, de majd nem sokára megőszül, és lám. A 20-30 éveseknek nagyon nehéz belátni, beismerni, bevallani maguknak, hogy ezt elrontottam. Na és miért a 40-50 éveseknek könnyebb? Vagy a 60 éveseknek? Hát aki már végigélt egy életet valamilyen módszer szerint, ami szerinte bejött, mi kell ahhoz, hogy az ember meggondolja magát? Sokszor olyan csattanás, vagy olyan krízis, vagy olyan tragédia, amire azt mondja, hogy most már nem hunyhatom be a szememet, nem jött be, amit eddig próbáltam. Azért nézek körül, hogy itt van-e, akitől idézek. Vártam, hogy esetleg eljön, de nem jött el, úgy látom. Egy aranyos, kedves, tavaly konfirmált hölgyről van szó, aki nem szégyelt 63 évesen kiállni ide, és megkeresztelkedni és konfirmálni. Hát igen, mert az ő édesapja is katona volt, ő is volt katona, nem így nevelték. De azt a túlélési módot kapta, hogy tessék mindent magadnak megoldani, és akkor meg lesz oldva. És ugye az élet, ahogyan élt, és ahogyan összetört az élete, meg ahogyan a családját nevelte, eljutatta odáig, hogy vége. Vége az erőimnek, vége a megoldásaimnak, és amikor a férjét mindenféle orvoshoz elvitte a rák betegséggel, és az utolsó lehetőségek is kimerültek, akkor összeomlott, és azt mondta, hogy vége van, nem tudom tovább csinálni. És így mondja, egy vasárnap délelőtt a szomszéd néni segítségével lesétáltam ide a parkba friss levegőt szívni, hát ha jobb lesz a közérzetem. A templomunk közelébe érve nagyon szép zene hallatszott ki. Emberek igyekeztek oda, úgy éreztem, nekünk is be kell menni, vonzott a hely. Nagy óvatosan, félve léptünk be, mit szólnak hozzánk, nem voltunk ott soha, nem ismer bennünket senki. Már a kapuban szeretettel fogadtak. Akkor kezdődött az Isten tisztelet. A tiszteletes Jézus példázatáról a jó pásztorról prédikált. A példázat szerint, amikor a 100 juha közül egy elveszett, ő ott hagyta a 99-et, és elment azt az egyet megkeresni a pusztában. Megtalálta, vállára vette és hazavitte. Ez a Lukács evangélium 15. részében van. Magamra ismertem, azt mondja. Én voltam az elveszett juh, akit megtalált Isten. Úgy éreztem, hazaérkeztem, itthon vagyok. Van, aki bejön az első alkalommal, és úgy érzi, hogy Isten bám, megszólítja, te vagy az a juh. Persze, aztán folytatódik a bizonyságtétel, hogy dehogy is, hát Isten már régóta keresett engem, már az életem hosszú során különböző állomásokon látom most visszanézve, hogy itt is keresett, itt is szólongatott engem, csak hát én már rándítottam egyet a vállamon, vagy egyáltalán nem ismertem fel őt. És amikor már nem kerestem őt, ő mégis rám talált. Férjemmel együtt, lelkipásztoraink András és Hajnoka útmutatása alapján elkezdtük tanulmányozni a Bibliát, jártunk istentiszteletekre, megértettük és elfogadtuk Jézus küldetését, hogy ő Isten fia, ami megváltunk, aki a mi bűneinkért is meghalt a kereszten. A mi bűneinkért is meghalt a kereszten. Azért, hogy nekünk új életünk lehessen, és a legfontosabbat az, hogy ez a világ nem az utolsó állomás azok számára, akiknek van hite. A romlandó test csak a lélek lakhelye, temploma, és tovább él a test halála után is. És megint idéz egy idézetet János evangéliumából. Ezt ígéri nekünk Jézus, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nekik, és soha többé el nem vesznek, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. A férjem is megtérve, megnyugodva, Isten gyermekeként Békében tudta letenni földi életét otthonunkban, húsvét hétfőn, miközben fogtam a kezét, egyszerűen elaludt. Csodálatos kegyelmi ajándék volt ez a számunkra Istentől, ezért imádkoztam, és hálás vagyok, amiért meghallgatott. Igen, ezt nem is mondtam, hogy ő amikor először bejött, és aztán megszólított, és elkezdtünk beszélgetni, akkor mondta, hogy igen ám, de az ő szíve a férjére remeg, aki rákos, és aki gyógyíthatatlan beteg, és olyan szívesen elhozná őt, csak nem meri. Mert ki tudja, mi lesz itt. És akkor hát mondtam azt, hogy akkor én elmegyek hozzá, és akkor így a meglátogatás után már elmert jönni, mert sokaknak sok félelme és sok gátlása van, hogy mit fog itt az Isten csinálni velem. És mit tett Isten? Ez az ember is megtért, újjászületett, és átadta a lelkét Istennek. Szíven találva. Tehát aki keresztjének vallja magát, vagy aki ide jön, nekem az a reménységem és imádságom, hogy előbb-utóbb szíven lesz találva. Persze sokan menekülnek, tudom, itt vannak jó vastag oszlopok, itt a karzatot tartják, és akkor mondtam a építésznek, hogy nem jók ezek a vastag oszlopok, mert hát akkor nem lehet belátni a terepet, és azt mondja a tervező, nem baj, mert vannak, akik el akarnak bújni, nem akar mindenki szem előtt lenni. Igen, van, aki még nincs kész, és ezt is tiszteletbe tartjuk, és van, akinek még kérdései, kételjei, gátlásai, sok mindene van, vitatkozik, és ennek is megvan a helye. Azért is hívjuk a keresztelős szülőket a keresztkérdésekre, mert ott föl lehet tenni a kérdéseinket is. De mindenképpen jó, hogyha kérdezünk, és ezt kérdezik a férfiak is, ez a 3000 férfi, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. És persze nyilván voltak ott nők is, meg gyerekek is, tehát családok is voltak, és ez az apostoli válasz, az új életnek a tanácsa az igéből, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és kapjátok a Szentlélek ajándékát. És hogyha ez a jó kérdés föltevődött, akkor már az első pontnak a felén járunk, térjetek meg, mert mit történik a megtéréskor? Aki azt kérdezi, hogy mit csináljak, az bevallja már, hogy eddig rosszul csináltam. Elrontottam. Legalábbis úgy érzem most, hogy semmi se jó. Az első lépés, tehát ez a felismerés és a bocsánat kérés, a bűnvallás, amikor Isten megvilágítja, hogy van olyan, hogy bűn, bármennyire is eddig magabiztosan jártam az utamat, ez is ez bűn volt, ezt meg kell vallanom, bűnbánatot kell tartanom, és meg kell tagadnom Isten színe előtt. És ez nagyon sokaknak fantasztikus megkönnyebbüléssel jár. Van, amikor a Szentlélek rögtön felemel már minket, van, akinél még ez lassabb folyamat. Térjetek meg! Legyen egy új irány, Isten dicsőségére tegyetek mindent. Ha eddig a saját dicsőségetekre dolgoztatok, akkor most legyen az Isten dicsősége elől. Na de minden rossz volt. Mindent meg kell tagadnom, mindent le kell tennem? Egyáltalán nem biztos. Mindent megtagadni? Nem. Nem mindent, de mindent meg kell vizsgálni. És menet közben is kiderül. Van, ami már most kiderül, van, amikor a Szentlélek rögtön megmutatja, hogy mi az, ami hibázik. Van, és aztán járunk egy utat, és egyre több minden derül ki, hogy igen, ezt is rosszul csináltam. Ezt is el kéne hagyni. Hadd mondjam azt, hogy a jelenlevő hívő testvérek, akik már átadták az életüket, ugyanebbe a cipőbe járnak. Tehát aki megtért, újjászületett, nem azt jelenti, hogy már semmiben nem vétkezik. Még mindig naponta ismerjük föl azokat a dolgokat, amiket rosszul csinálunk. Abba kell hagyni. Na ez a kérdés, hogy felismertem-e, és tudom-e azt mondani, hogy hát visszaesőként ezeket most már megbánom és megtagadom. De mégis mit csináljak? Változtassak munkahelyet? Hát nem. Azt nem, talán nem. De lehet, hogy az is szóba jön. Mindenesetre változtassunk főnököt. Nagyon fontos, hogy akinek eddig dolgoztam, hát vagy a világi főnököm, vagy hogyha én voltam a saját magam főnökem, magamnak dolgoztam, most főnököt változtatok, Istent teszem a főnöki székbe, és most már nem a cég érdekeket nézem, hanem Isten érdekét nézem. A cég érdeke valami hamis dolog? Arra akarnak rábírni, hogy csaljak? Akkor azt mondom, hogy bocsánat, nem. Ezt nem vállalom. Nekem új főnököm van, és annak a munka értékét és munkastílusát követem, Istennek dolgozom ezután. Hogyha ez veszélyezteti az állásomat, akkor érthető módon ott hagyom. Nem fogok már bűnben maradni, vagy nem fogok más szolgálni, csak az Isten dicsőségét. Hagyjam ott a baráti körömet, ezt mondja itt az apostol, hogy szakadjatok el ettől az elfajult nemzedéktől. Vonuljak ki a világból. Mi lesz akkor? Hát egyrészt kérdés az is, hogy nem túl érzékeny a veszteség, de erre is azt mondom, hogy nem biztos, hogy ott kell hagyni a baráti körömet, lehet, hogy csak egyszerűen képviselnem kell Istent a barátaim között. Na ez a kérdés, hogy ezt mennyire hagyják ők, mennyire tudom én ezt megcsinálni, mennyire vagyok bátor, mennyire vagyok Szentlélekkel átitatott. Kié vagyok én? Barátaim megfelelésének akarok behajolni, vagy pedig Istennek, az új főnökömnek? Hagyjam ott a családomat? Hát az semmiképpen sem. Nem, sőt, most leszel velük igazán. Ha eddig sokféleképpen voltál apa, anya, nagymama, nagypapa, most leszel velük igazán, mert most már Isten szerint nézed, hogy hogyan kell ott lenni, hogyan kell ővelük időt tölteni. Térjetek meg, ez csak egy belső fordulat, lehet, hogy világi értelemben kívülről nézve ugyanúgy lépegetek tovább, a munkahelyemen, a családomban, a baráti körömben, csak belül én már egész mást képviselek. Én már azt az Istent képviselem, aki a fiát adta értem, és az én bűneimért az ő fia meghalt és feltámadt. No, hát hogyha ez a megtérés megtörtént, akkor azt mondja Péter, hogy ezt pecsétek meg, keresztelkedjetek meg. Keresztelkedjetek meg, kössetek szövetséget. Ez egy megerősítő jel. Nem, figyelem, nem ebbe van a maga a kegyelem, és nem ebbe van az új élet. És nem ez a záloga annak, hogy a Szent Lelket megkapjam, hanem a megtérés a záloga és az engedelmesség. De mégis van jelentőség ennek a pecsétnek, mert lehet, hogy eddig egyéb pecséteket hordoztam. Most viszont azt kér Isten, hogy az ő pecsétét vegyem föl. A pecsét azt is jelenti, hogy én ezentúl valaki máshoz tartozom. Én az Úr Jézus Krisztushoz tartozom, az ő vére van rajtam, ez a keresztség vére. A keresztségnek a jele a víz, ez Jézus Krisztus vérét jelképezi. Ez engem megkülönböztet. Nagyon furcsa, azt mondják, hogy de hát nem látja senki se. Hát ez egy átlátszó víz. Igen ám, de a szellemvilág látja. Látják az angyalok, látja Isten, látják a démonok is. Van egy ilyen babonás nézet, nagyon sokan úgy hozzák, főleg a kedves cigány testvérek közül egy pár, hogy hát akkor jobban fog aludni a gyerek, hogyha meg van keresztelve. Hát nem adjuk ilyen olcsón. Tény, hogyha ha valakit keresztvíz ér, és az mögött van hitvallás, akkor az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus vérével el van pecsételve, kevesebb támadás éri el. Megkülönböztet és megvéd a sátán ellen. Ez így van. Ezt magamra kell, hogy vegyem. De nem ez a feltétele az új életnek és az örök életnek. Minden esetre térjetek meg, cseréljetek főnököt, az ő dicsőségére kezdjetek élni, és tegyetek mindent, amit eddig tettetek, vagy pedig essen minden ítélet alá, és ami rossz, attól el kell válni. Ami jó, azt meg kell tartani, sőt meg kell erősíteni. És veszitek a Szentlélek ajándékát, megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Azért, mert utána jön az igazi élet, és utána egy olyan közösségbe kerülök Istennel, ami a bűnesettel elromlott, és most helyreáll, most Isten velünk akar lakni. Ez a mai kifejezés, hogy összeköltöztek. Nem házasodtak össze, hanem összeköltöztek. Ugye házasság nélkül sokan összeköltöznek. Nos, itt van egy megtérés, egy hitvallás, hogy én szeretem Istent, és én kérem az ő bocsánatát. Van egy megpecsételés, a keresztség, ez a házasságkötés, és van egy összeköltözés. Igen. Én megnyitom a szívemet, és tulajdonképpen ezt mondják ezzel az apostolok, hogy itt a Szentlélek, és ő ajándékként felajánlja magát, hívjad be. Eddig is téged próbált elérni, téged próbált puhítani, nyitogatni, nyisd ki a szívedet és fogadd be őt. A Szentlélek benned akar lakni, hívjad őt be lakótársként, élettársként, vezetőként és vigasztalóként, és soha nem leszel egyedül már, és soha nem leszel céltalan életű. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Szíven találtál, szíven találtak-e már téged, szíven találta már az evangélium, a Szentlélek nyila, szíven találta már valamelyik üzenet, vagy ha te már szíven talált ember vagy, kapod-e újra és újra ezeket az üzeneteket, tudod-e megnyitni a szívedet újra és újra a Szentlélek vezetésének? Ha még nem, akkor itt a hívás, hogy nézz át az életedet a Szentlélek jelenlétében, térj meg, keresztelkedj meg, és megkapod a Szentlélek ajándékát. Erre hív minket Isten, ez a kereszténység, ez a nagy kaland. Ha pedig már megtértél és újjászülettél, akkor pedig erre hív minket az ige, hogy ezt minden nap, ezt a pecsétet, ezt a szövetséget meg lehet erősíteni. Minden nap, amikor reggel felkelünk, akkor ezzel ébredhetünk, hogy Uram, köszönöm most is ezt a mai napot, köszönöm, hogy a tied lehetek, köszönöm, hogy nem céltalan és hiába való az életem, köszönöm, hogy minden egyes percet neked adhatok ebben az életben, és hogyha le kell tennem az életemet, ha meg kell halnom, akkor is a tied vagyok, és nálad folytatódik a feltámadás után az örök élet, amit Jézus Krisztus szerzett meg a számomra. Ebben a bizonyosságban legyünk mi, az Isten gyermekei, szíván talált emberek. Ebben a bizonyosságban nézegessük át az életünket minden nap, és ebben a bizonyosságban adjuk tovább, merjük átadni bátran azt az üzenetet, amit ad nekünk is Isten, ami minket is megváltoztatott, ami örök életet ad, hogy az Úr Jézus Krisztus értem meghalt és feltámadt, és mindent, amit magamtól csinálok, az csak barkácsolás, az csak idéglenes, hiába való dolog. Amire igazán szükségem van, az Úr Jézus keresztje, az ő feltámadása, az új élet, az örök élet. Adja Isten, hogy tudjuk ezt ma megerősíteni, megpecsételni az úrvacsorában, és akinek ez nincs meg még, hadd legyen egy olyan éhség benne, hogy azt mondja, hogy én nekem ez kell, és én addig küzdök, amíg ezt meg nem kapom. Isten segítsen minket ebben. Amen. Feleljünk Isten igéjére. Köszönjük, édesatyánk, a szerető szívedet, amivel a mi szívünket keresed. Köszönjük, hogy nem fáradsz bele, hogy hívogatsz. Köszönjük, édesatyánk, hogy ez a szerelmes levél, az evangélium és a szerelmes nyíl Jézus Krisztusnak a keresztje. Köszönjük, hogy benne megláthatjuk, hogy mennyire szeretsz, hogy magadat adtad értünk. Segíts, Urunk, hogy mélyre hasson ez, hogy eljusson nem csak a tudatunkig, hanem az érzéseink és a életünk, a lényünk legmélyeik, hogy ne meneküljünk tovább, ne takargassunk semmit, ne várjunk mástól csodát, vagy segítséget, vagy orvosságot, hanem tudjunk hozzád fordulni. Kérünk, Urunk, hogy védj körül szent lelkeddel, nyissad ki a szemeinket, segíts, hogy a szégyent ne takargassuk tovább, segíts, hogy merjük odaadni magunkat neked, annyi csalódás után, annyi összetörettetés után, segíts, hogy megbízunk benned. És áldunk, édesatyánk, azért is, hogy nem csak a Krisztus keresztjét mutatod nekünk, hanem az ő feltámadásának a biztatását is. Köszönjük, hogy új életet adsz, és örök életet adsz. Köszönjük, Urunk, hogy az elhunyt szeretteinkre is így tekinthetünk, hogy ők nálad vannak, hogy ők megnyerték az örökséget tőled. Nagyon köszönjük őket, hogy kísérhettük őket az életükben. Nagyon köszönjük, hogy annyira meggazdagítottak minket a jelenlétükkel, szavaikkal, tekintetükkel, simogatásukkal, ölelésükkel. Köszönjük, Urunk, hogy részt vehettünk az életükbe. És így köszönjük, Urunk, hogy Te ezzel a vigasztalással emelsz föl, hogy nem vesztek el, és mi sem veszünk el, hanem örök életet ajándékozol Krisztusban. Urunk, ezért imádkozunk, hogy mindenki, aki hasonló nehézségeken, kríziseken, veszteségeken megy át, mindezen keresztül is hadd ismerjen fel téged, hadd lássa meg a te kopogtatásodat, hogy te vagy az ajtó előtt, és te kérsz bebocsátást, hogy mindenkinek rád van szüksége. Urunk, arra szeretnénk kérni, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, és hatalmazz föl minket arra, hogy mi is lehessünk a te képviselőid, a te kopogtatóid, hitelesen, hogy aki lát minket, az téged lásson, és ne visszaborzadjon, ne elrohanjon, hanem megérezze a szeretetet, az elfogadást, a kegyelmet. Így könyörgünk, Urunk, szentelj meg minket most az úrvacsora vételekor, add magadat nekünk, add a te fiad áldozatának az érdemét, az ő lelkét, kegyelmét, hadd teljünk meg veled, Szentlélek, Úristen. Hívunk, várunk, jöjj hozzánk és térj be hozzánk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten velünk, és áldja meg a pünkösd ünnepünket, viszontlátásra.